Köszöntöm hallgatóinkat! Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Bodó Szilárd. A médiáról azt tartják, hogy a demokrácia őrzővédő kutyája kellene legyen, és semmiképpen nem lenne szabad elmennie abba az irányba, hogy egyik vagy másik párt ideológia szócsöve legyen. Legalábbis ez az elmélet, hiszen ha torzul a kép, akkor a média, a sajtó is elveszíti igazi szerepét. Nem fog hitelesen mindent bemutatva tájékoztatni, hanem vagy csak jót, vagy csak rosszat fog közölni az egyik politikai oldalról, azt is mondhatjuk, hogy egyoldalúan foglal állást bizonyos kérdésekben. A média kérdésköréről beszélgetünk Majtényi László, volt magyarországi ombudsmannal, az Országos Rádió és Televízió Testület egykori elnökével, jogásszal, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a napra készbe.
Nagyon szívesen. Ugye eleve vannak definíciós kérdések is, tehát a 21. században voltak éppen az is egy fontos kérdés, hogy mit nevezünk médiának, és mi az, ami nem média, és ugye a sajtót és a nyilvánosságot el tudjuk-e határolni egymástól, nyilván a szabad sajtó az része a nyilvánosságnak. Ebben a tekintetben nagyon érdekes változások történtek már a 20. század második felében is. Ma pedig ugye bármelyikünk tartalmakat állíthat elő, ezt nagy nyilvánosság előtt terjesztheti, és magában a sajtó világában is, különösen a mai Magyarországon elég nagy zűrzavar van abban a tekintetben, hogy mi az újság, hogy az újságírónak vannak-e extra jogai általában, és hogy például az is vitakérdés, egyébként párhuzamosan azzal a jelenséggel, hogy most én megelőlegezek egy állítást, hogy a sajtószabadság Magyarországon megszűnt, ami egyébként újabb kérdést vet föl, hogy a sajtószabadság megszűnése jelenti-e azt, hogy nincsenek szabad sajtótermékek. Erre ugye a válaszom természetesen, vagy számomra nyilvánvalóan az, hogy a sajtószabadság nem akkor szűnik meg, amikor a szabad sajtó intézményei teljesen megszűntek, hanem amikor nincsen sajtószabadság, akkor a sajtószabadság alapértékeit is kétségbe vonják. Tehát ha a mai magyar például a hivatalos sajtónyilvánosság terén és az azzal kapcsolatos, akár elméleti munkát végző emberek körében tájékozódik, elég gyakran lehet azt hallani, hogy az egy mítosz, az egy fikció, hogy lenne független sajtó, hogy lenne független sajtótermék, hiszen mindannyian emberek vagyunk, mindenféle személyes véleménnyel, rengeteg elfogultsággal, tehát független, pártatlan sajtó, mint olyan létezhet-e, ez is kérdés ma Magyarországon. Számomra nem kérdés, de a magyar nyilvánosságban azt kell mondjam, hogy egyetemi oktatók is fölteszik ezt a kérdést, különösen azok, akik a mai magyar állam működését legitimálva jóba vannak.
Hova vezetett akkor ez az állapot, hogy nincs szabad sajtó, nincs sajtószabadság, és ahogy ön is említette, és itt eltekintenék most kimondottan Magyarországtól, hogy van-e egyáltalán bárhol szabad sajtó? Van bárhol szabad sajtó? Hiszen arra gondolok, hogy valaki azt a sajtóterméket támogatja. Ez most lehet a politikum, lehetnek vállalkozók, lehetnek akár olvasók, fogyasztói annak a terméknek, akiknek valamilyen szinten meg kell felelni, hogyha az én fogyasztómnak van egy bizonyos beállítottsága, akkor azzal én nem mehetek szembe. Hogyha a vállalat, aki engem támogat, csinál valamilyen baklövést, akkor azt annyira azért nem kéne nyilvánosságra hozni, hiszen valahol tőlük is jön a pénz.
Rögtön korrigálnék, mert az én álláspontom szerint Magyarországon ma is van szabad sajtó. Hozzáteszem, egészen a közelmúltig Putyin Oroszországában is volt szabad sajtó, és Lukasenka Belarusában is volt szabad sajtó. Most már mondhatjuk, hogy nincs, de ma Magyarország ebből a szempontból, még ha úgy tetszik, nagyon kedvező helyzetben van, mert van szabad sajtó. A szabad sajtó egyébként egyáltalában nem azt jelenti, ezek nem szinonimák, hogy elfogulatlan, pártatlan, az azonos lenne a szabaddal. Szabad sajtó egy irányzatos sajtó is, például a print sajtó szerte a világban, mindenütt általában, azt mondom, hogy a legkomolyabb világlapok is mind irányzatosak, tehát konzervatívak, liberálisak, baloldaliak, szociáldemokraták, kereszténydemokraták, és így tovább, de ezek szabad sajtótermékek. Én egyébként évekig voltam, Magyarországon ezt csak én csináltam, két magyar írott print sajtóterméknél, voltam újságombudsman. Az újságombudsman az tulajdonképpen az olvasók igényeit és a sajtóetika követelményét közvetíti a szerkesztőséggel. Tehát az önmagában egy nagy tévedés azt mondani, hogy a szabad sajtó az egyben elfogulatlan is. Az elfogulatlan és tárgyilagos követelmény az alapvetően a közszolgálatisághoz kötődik, és nem általános sajtótermékekhez. A szabad sajtó az azt jelenti, hogy az újságíró a saját igazságérzetét, a saját világnézetét és az eszményeit követi, és nem azért kapja a fizetését, hogy gátlástalanul bármilyen terméket, legyen az politikai termék vagy üzleti termék, reklámozzon. Az ilyen embert, illetőleg az ilyen terméket én nem tartom sajtó terméknek. Megint ugye itt azért nagyon sok újabb és újabb ilyen megszorításokat kell tenni, mindazonáltal jogász vagyok. Ezek a sajtótermékek is a sajtó jog védelme alatt állnak. Tehát attól, hogy valaki egy hupleráj kéj hölgyeként vagy kéj ifjúként árulja magát a piacon, az nem jelenti azt, hogy ne írhatna újságot. További probléma, amit már bevezetőmben jeleztem, mert a 20. század második felében ezek az úgynevezett sajtómonopóliumok megszűntek. Tehát azzal, hogy a világban elterjedtek az információszabadság törvények, az azt jelentette, hogy az újságírónak, mint olyannak, 20. század törvényeiben voltak ilyen privilégiumok, hogy ugye az újságíró az valahogy egy olyan közösség és korporáció tagja volt, mint amilyenek például az ügyvédek, vagy az orvosok. Orvosi diploma nélkül az én vakbelemet nem veheti ki, akkor is egyébként képes lenne rá. Ügyvédi korporáció tagjaként láthatja el csak az én peres ügyeimet. Az újságíróknak is voltak ilyen privilégiumai, hogy információt kellett adni sajtószervnek, még egyébként a kommunista magyar sajtójog szerint is. De azzal, hogy bejöttek az információszabadság törvények, bármelyik bloggernek ugyanolyan joga van elven információhoz hozzájutni. Most ugye a kérdése az volt, egy kicsit elkalandoztam, kérdése az volt, hogy nincs szabad sajtótermék, és nincs szabad sajtó. Szerintem van szabad sajtótermék, tudok Magyarországon a HVG-től kezdve, a Válaszon keresztül, Klubrádión keresztül, konzervatív, liberális és baloldali, például a Népszava nevű napilap, tehát mindenféle irányultságú szabad sajtótermék van, de sajtószabadság intézményesen nincs. Például az úgynevezett közszolgálati média az pártszolgálatban működik, közszolgálati rádió ugyanúgy, mint a közszolgálati televízió, de azt mondani, az valós problémának a rosszindulatú abszolutizálása szerintem azt állítani, hogy miután mindannyian különböző előítéleteket hordozunk magunkba, ezért nem lehetünk függetlenek, hiszen attól, hogy a saját eszmény, én például liberális vagyok, ha most mindenképpen világnézetet kell megjelölni, az, hogy a saját eszményeimet helyesnek tartom, attól még, ha újságot írnék, meg ha nem írok újságot is, csak kizárólag a saját véleményemet írom és mondom. Ez a függetlenség. A pártatlanság az pedig egy olyan dolog, hogy ugye azt is lehet mondani, hogy egy ember nem lehet pártatlan, de ez nem igaz, mert ha ezt általánosan elfogadnánk, akkor nem lehetnének alkotmánybíróságok, nem lenne alkotmánybíráskodás, sehol nem lenne legfelsőbb bíróság, amelyik ugye az egész jogrendszernek a világ országaiban irányt mutat, és az alkotmányos életet uralja, vagy alkotmánybíróság, vagy legfelsőbb bíróság, ugye az Egyesült Államokban legfelsőbb bíróság, illetve ugye bíróságok és független bírák se lehetnének. Ugye a híres német drámában ugye a fős azt mondja, hogy amikor a fejedelem el akarja venni a lovait, elkezdi kiabálni, hogy vannak még bírák Berlinben. Tehát az, hogy ha nem létezik független és akár pártatlan sajtótermék is, akkor gyakorlatilag az emberiségnek autonóm és igazságos intézményeit egészében megtagadjuk. Ez ma Magyarországon egyébként divat. Éppen azért, mert megszüntették a pártatlan sajtót.
És megszüntették, vagy már nem kimondottan működik Magyarországon a közszolgálat abban a tekintetben, amit a közszolgálat kellene képviseljen. Európai Uniós szinten például a közszolgálati rádiók a leginkább elfogadottak, azokat az információkat hiszik el leginkább az emberek, amit a közszolgálati rádió sugároz. Egy kivétel van, Magyarország. Ez mennyire befolyásolja akkor a sajtóba és a közszolgálatba vetett bizalmat, illetve annak a jelenlegi helyzetét mennyire mutatja?
Vannak ilyen gondolkodási csapdák. Én a magam részéről azt gondoltam, amikor a politika teljes mértékben leuralta a közszolgálati médiumokat, gyarmatosította, mondhatnám, hogy bizonyosan azonnal elveszti a hitelét az ilyen közszolgálati médium. Csak amikor ezt gondoltam, akkor valószínűleg azt nem vettem tekintetbe, hogy egy posztkommunista ország polgára vagyok, ahol az emberek évtizedeken keresztül hozzászoktak ahhoz, hogy a közszolgálati médium pártszolgálatos, és a Magyar Rádió és a Magyar Televízió is évtizedeken keresztül nyíltan a párt uralma alatt, a kommunista párt uralma alatt létezett, és a párt politikai céljait követte. A dolognak az a paradoxona egyébként, hogy a rendszerváltás idején nem annyira a Magyar Televízió, mint amennyire a rádió, éppen a demokratikus átalakulás az egyik legfontosabb szócsöve lett, tehát ilyen nagyon érdekes váltások előfordulnak. A kérdésére válaszolva azt mondom, hogy sokkal kevésbé hiteltelenedett az átlag néző, átlag rádió hallgató szemében ez a közszolgálatinak nevezett egyébként a het sajtótól legfeljebb hangnemében valamennyire különböző, de tartalmában pártpropagandát sugárzó Magyar Rádiónak és a televíziónak a befolyása sokkal kevésbé csökkent, mint amennyit egy logikus ilyen média étosz követő ember elképzelt volna. Tehát ez azt jelenti, hogy az ország egyik felé számára, amelyik nem hiszi el az állami propagandát, annak hiteltelen. Az ország másik számára, amelyik követi, és mondjam azt, hogy benyalja, vagy elhiszi az állami propagandát, annak a számára meg hiteles, és az összes képtelenséget, amit akár például rólam, ugye, aki ugye voltam ombudsman, abból az időből papírom van arról, hogy köztiszteletnek örvendek. Az ombudsman törvényben bele volt írva, hogy csak köztiszteletnek örvendő szemét lehet megválasztani ombudsmannak, most pedig egyike vagyok a társadalom és a haza ellenségeinek, ha ön a het sajtóból tájékozódik. Tehát az az állításom, hogy nem jelentéktelen hallgatói és nézői közösség számára, nem hiteltelen az a médium, amelyik alapvetően szerintem intellektuálisan is alacsony színvonalon, tehát szakmai felkészületlenséggel gyakorlatilag kormányzati valótlanságokat hirdet.
Behozta ide a propaganda szót, kijelenthetjük, hogy akkor ma Magyarországon a közszolgálat az lényegében propaganda?
Igen, gyakorlatilag így lehet definiálni, és ugye még mielőtt bekapcsolta volna a magnót, azt mondta, hogy jog ez ellen mit tud tenni, azt mondta, én jogász vagyok, megvan a jognak a hatóköre, jog ez ellen nem tud semmit tenni, a jelenleg hatályos médiatörvények, tehát az úgynevezett médiaalkotmány meg a másik médiatörvény kifejezetten előírja a pártatlan, elfogulatlan tájékoztatást, hogy a társadalomban meglévő minden lényeges vélemény a közszolgálati médiumokban be kell mutatni, meg kell jeleníteni, úgy a televízióban, mint a rádióban. Az ország, Európa és a nagyvilág eseményeiről pártatlanul kell beszámolni. Ez törvényi kötelezettsége jelenleg is a Magyar Rádiónak és az összes állami televíziónak, és hát ezzel szemben nem ezt teszi. A médiatörvény nagy csapdája az, hogy az ezt ellenőrizni hivatott intézménynek a korlátlan befolyásolását tette lehetővé, mégpedig olyan módon, hogy míg a korábbi médiatörvényekben ez úgy volt elrendezve, hogy a mindenkori ellenzék, a mindenkori kormánypárt a média irányításban ugyanannyi szavazattal rendelkezett, ugye én az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke voltam 2 évig. Nincs olyan intézmény, amelyik kérdőre vonna és ellenőrizni és biztosítaná azokat a jogi kötelezettségeket, amelyek elvben megvannak.
Még mielőtt rátérünk a közösségi médiára, az információs technológiákra és az ott terjengő hírekre, vagy akár álhírekre, állításokra, beszélgessünk a média bekebelezéséről, ami szintén Magyarországon jelenséggé vált. Origo, Index, Klubrádió megbuktatása, vagy a frekvencia elvétele, és még lehetne sorolni azt a rendszert, amit végül is a Fidesz bekebelezett, a maga oldalára állított át.
Az, hogy ez technikailag hogy történt, az voltak éppen majdnem, hogy érdektelen szerintem. Itt ugye arról van szó, hogy az egyik oldalnak korlátlan forrásai vannak, tehát bármit meg tud fizetni. Számára a médiában a költés az olyan, mint a monopoliban a játékpénz. Tehát egyáltalában nincsenek korlátai az anyagi lehetőségeinek, másrésztről pedig minden hatalmi eszköz is a kezében van. Tehát nem egy különösebben izgalmas küzdelem az, hogy az, aki minden erőforrást birtokol, hogy tud győzelmet aratni olyan ellenfelekkel szemben, akiknek egyáltalában nincsenek se hatósági eszközei, és nagyon-nagyon korlátozottak az anyagi lehetőségei. Egyébként, ha ugye mondtam, hogy ma Magyarországon vannak nagyon színvonalas, független médiumok, elektronikusak is, és print médiumok is, de aki ismeri ezeknek a belső viszonyait, én például nagyjából ismerem, az tudja, hogy elképesztő nehézségekkel küzdenek, és hihetetlen forráshiánnyal, és nagyon-nagyon durva ellenszélben kell működniük. Mindegyik, legalábbis amelyeket én ismerek, most az intézményes hátterűekről beszélek, a lét és a nem lét határán imbolyog, és azt kell mondjam, hogy eddig az Orbán rendszernek sem volt érdeke az, hogy eljussanak abba a fázisba, ahol már egyáltalában nincsenek kritikus hangok.
Úgy fogalmazott, hogy eddig nem volt érdeke az Orbán rendszernek, most már az vagy annak az irányába mozdul el?
Nagyon nehéz egy másik ember, vagy másmilyen gondolkodású ember fejével gondolkodni. Ha engem annak idején megkérdezett volna arról, hogy a klubrádió frekvenciájának az elvétele, az érdeke a rendszernek, akkor azt mondtam volna, hogy egyáltalában nem érdeke. Hogy a Népszabadság felszámolása egy bűnöző osztrák Stroman segítségével érdeke volt-e a Fidesz rendszerének, bizonyosan azt mondtam volna, hogy ezek improduktív cselekvések, és valójában, hogyha visszatekintek az ő logikájuk szerint, lehet, hogy ma azt kéne mondanom, hogy úgy látszik, hogy érdekük volt. Ha azt kérdezi, hogy a független médiumok teljes felszámolása érdeke a rendszernek, a legnagyobb határozottsággal azt mondanám, hogy nem érdeke, de lehet, hogy ők másképp gondolnak. De azt mondom, hogy bizonyos látszatot fönn kell tartani. Ugye a miniszterelnöknek van egy olyan kedvenc kifejezése, hogy pávatánc. A pávatánc az azt jelenti, hogy úgy csináljuk meg a saját bizniszünket, hogy úgy teszünk, mintha demokraták lennénk. Ebbe mindenképpen bele tartozna az is, hogy a kritikus sajtót gettóba zárni, a társadalmi befolyását minimalizálni, de teljesen nem felszámolni. Ez ugyanígy van a parlamenti ellenzékkel is, legyenek ellenzéki pártok, de lehetőleg a kormányzatnak minél nagyobb befolyása legyen az ellenzéki pártok működésére, illetőleg az legyen biztosítva, hogy az ellenzéki pártok hatalmat ne tudják korlátozni. Visszatérve a sajtószabadság alapkérdésére, amikor én azt mondom, és ez nagyon szilárd meggyőződésem, hogy egy olyan országban, ahol nincs sajtószabadság, működnek szabad médiumok, ez még egy nagyon fontos dolgot hozzá lehet tenni, hogy például a társadalom ismeret terén az, hogy tulajdonképpen ismerjük a saját világunkat, ott hihetetlen nagy szerepe van a szabad sajtónak. Van a szabad sajtónak egyfajta ilyen befolyásoló, ha úgy tetszik, hatalmi dimenziója is. Noha merő tévedés azt gondolni, hogy a sajtó az lehetne hatalmi ág. Sokan spekuláltak, főleg régebben ezzel a dologgal, és házaltak vele, szerintem ez téves. De az, hogy a szabad sajtónak nincsen befolyása, tehát ma is vannak nagyon kiváló tényfeltáró írások, például a Válaszban, a Népszavában, a HVG-ben, Telex, a 444, a Direkt 36, és folytathatnám, az Átlátszó nagyon-nagyon kiváló munkát végez, csak semmilyen következménye nincs a tényfeltárásnak. Tehát még a rendszerváltás előtt is, az utolsó éveiben a pártállamnak, amikor hirtelen vérszemet kapott a szabad sajtó és különböző kiskirályok gazemberségeit feltárta, a VB titkárok rettegtek a 168 óra riportereitől. Ma én azt látom, hogy például egyébként tabloid, tehát abszolút profitorientált RTL Klubnak, itt van a székháza mellettünk. Az RTL Klubnak van egy egészen kiváló műsor, nem tudom, hogy nézi-e, az a cím, hogy Házon kívül, és a magyar valóság alapvetően a romák rettenetes kiszolgáltatottságáról szóló szoció műsorokat készít. És például láttam az egyik műsorát, ami egészen kiváló volt, és arról szólt, hogy egy magyar településen hogy lopják el azokat a pénzeket, amelyeket a helyi nyomorgó telepen élő romák életkörülményeinek a javítására küldtek, természetesen nagyrészt vagy teljesen külföldi forrásból, és a polgármester, aki ezért az egész dologért kétségkívül felelős, olyan pökhendi hangon és olyan önbizalommal utasította helyre a riportereket, nekem kinyílt a bicska a zsebembe, és ugye elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékszem a pártállam végnapjaira, hát nem merték megengedni maguknak, ugye akkori VB titkár az volt a mostani polgármester, polgármester, ezt a hangot nem merték maguknak megengedni. Tehát fontos az, hogy van-e hatása a szabad sajtónak.
És ennek se volt semmi hatása maga a tényfeltárásnak és a polgármester politikai szereplő reakcióinak?
Tudtam, az zéro. Erről beszélek. Nagy József egy nagyszerű, kiváló, irodalmi szintű szociográfiákat ír újságíró álnéven. Nem hinném, hogy bármelyik írásának bármi hatása lett volna. Ellentétben mondom, hogy olyan országban, ahol működik a szabad sajtó, ott ezeknek a dolgoknak van hatása. Pillanatok alatt puknak meg miniszterek, vagy akár miniszterelnökök is a sajtó által feltárt visszaélések következtében. De hát egyébként ennél az én kékharisnya lelkemnek ennél sokkal durvább dolgokat is mond a miniszterelnök. Hát tavaly tusványosan ugye azt tudta mondani, hogy mi elutasítjuk a fajkeveredést. Na most ez, bocsánatot kérek, ez kifejezett náci beszéd. Idén meg ugyancsak tusványosan, ha már itt ugye Erdély felmerül, ugyancsak tusványosan azt mondta, hogy vége van ezeknek az egyetemes értékeknek. És azt mondta, hogy mi egyfajta nemzeti kollektivizmust képviselünk, és elutasítjuk az individuális jogokat. Ez pedig igazság szerint a Mussolini fasiszta programjának volt a quintesszenciája. Olyan dolgok hangzanak el, amiknek következményük kellene, hogy legyen, de nincsenek. Tehát ugye a fajkeveredős beszéd után egy héttel az osztrák kancellár fogadta Bécsben a magyar miniszterelnököt, hát nem, hogy Magyarországon, Európában se volt következmény. A 21. században egy keresztény politikus, ugye az emberi méltóság és az evangéliumnak az 2000 éves elemi üzenete az, hogy nem teszünk különbséget ember és ember között. Zsidó és görög között, mondja Pál, nem lehet különbséget tenni.
És ha már eljutottunk Erdélybe, látni kell azt is, hogy a magyar kormánynak itt is vannak médiabeli érdekeltségei. Ott volt a médiatér, amely lényegében tavaly december 31-én, idén január elsőinkinek, hogy tetszik jobban, megbukott, elzárták a pénzcsapokat, végül is ez lehet a háttérben, senki nem mondta ki ezt nyíltan. Milyen érdekei vannak akkor Magyarországnak, a magyar kormánynak abban, hogy Erdélyben is a saját nézeteit tárja az emberek elé?
Többféle érdek. Itt van egy nagyon erős ideológiai érdek. Baloldal sokáig elkövette azt a rettenetes hibát, hogy ha nem is negligálta, de rendkívüli módon háttérbe szorította és lekicsinyelte azt a rettenetes traumát, amit a trianoni békediktátum okozott a magyar nemzet számára, és itt egy nacionalista propaganda számára ez nagyon széles teret nyitott, miközben ugye ott vannak Bibó Istvánnak a nagyszerű írásai, amelyek nagyon finoman kiegyensúlyozva képviseltek egy olyan nemzetstratégiát, ami egyébként egyesíthette volna a nemzetet. Nek ugye a lényege egyrészt az volt, hogy Bibó kifejezetten hangsúlyozta, hogy ő egy a hazáját és a nemzetét forrón szerető hazafi egyik oldalról, másfelől pedig soha semmilyen körülmények között nem védek, mondta ő, és más sem, aki igazán szereti hazáját, nem védhet semmilyen olyan bűnt, amit magyarok másokkal szemben, vagy a magyarok nevében másokkal szemben elkövettek. Ez lenne az alapja egy demokratikus hazafiságnak, és a kommunizmus évtizedei nagyon súlyos hátralékot hagytak, és ez megnyitott egy teret. A másik, ugye, hogy magyarországi választásoknak nem jelentéktelen eleme a külhoni szavazatok. És itt ugye vannak durva igazságtalanságok, a magyarországi lakhelyen rendelkező, de tipikusan Nyugat-Európában dolgozó magyar állampolgároknak a szavazati lehetősége számos technikai módszerrel korlátozott, miközben a levélszavazatok ugye a Kárpát-medencében, azok pedig rendkívül ellenőrizetlenek, és ami nagyon furcsa, rendszeresen észak-koreai jellegű eredmények születnek, tehát 90-valahány százalékos eredményt mutat föl a kormányzó párt, például az erdélyi választásokon. Noha nem ezek döntötték el a magyarországi választásokat 2010 óta, de egy határszituációban ezek sokat jelentenek, hogy egyébként pedig mi minden motiválja a kormányzatnak azt a törekvését, hogy úgy felvidéken, délvidéken és Erdélyben a független sajtó visszaszorítása kormányzati cél. Erre azt tudom mondani, hogy business as usual, tehát a Magyarországon is ez a politikai cél, akkor miért ne terjessze ki a határainkon kívülre? Furcsa egyébként ebből a szempontból a magyar kormány magatartása, azért is, mert egyébként a legélesebben tiltakozik minden külföldi beavatkozás ellen. Ugye az Európai Unió alapvetően nem tekinthető külföldnek, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk. De az, hogyha az Európai Unióból olyan értékek megsértése miatt, ami az Európai Unió alapértéke, Magyarországot bírálják, ez ellen a kormányzat a legélesebben tiltakozik, de egyébként úgy gondolja, hogy felhatalmazása van arra, hogy a trianoni határokon túl más országok területén mindenféle befolyást szerezzen.
Nem kimondottan sajtó, de ott van az MCC, a Matthias Corvinus Kollégium, amely többek között közéleti szereplőket, akár média embereket is nevel, próbál nevelni. Tudjuk, hogy kormányközeli szervezetről, intézményről van szó. Mi lehet annak a következménye, hogyha valóban elkezdi az MCC kiontani idézőjelben magából az újságírókat?
Nézzem, az alap felfogásom az, hogy nincs reménytelen ember. Tehát ahogy ön meg én nem vagyunk reménytelen emberek, senki sem az. Tehát a kommunista agymosás közepette a rendszerváltás előtti években a Magyar Rádióban abszolút tiszteletre méltó média személyiségek nevelődtek ki. Tehát valahol az igazságnak van hatalmas ereje. És én nem hiszem, én tanítottam a Matthias Corvinuson egyébként, még régen, amikor még másmilyen volt. Én nem hiszem azt, hogy az agymosás az korlátlan. Ugye a sajtószabadságnak és a szabad nyilvánosságnak az egyik első nagy előfutára John Milton volt, még a 17. században, aki az egyik röpiratában a cenzúra ellen azzal lép föl, hogy a cenzúra úgyis fölösleges, mert mi a legnagyobb hatalom a Földön? És azt mondja, a legnagyobb hatalom a Földön az Úristen. Mi a második legnagyobb hatalom? A második legnagyobb hatalom pedig az igazság. Tehát az igazság a legnagyobb hatalom, akkor a cenzúra teljesen értelmet, mondta ő, John Milton. És aztán ugye John Stuart Mill pedig azt mondta, hogy a nyilvánosság olyan, mint a piac. Miért a fonnyat zöldséget, miért a rohadt almát vegyem meg az árustól, amikor ott van mellette az egészséges gyümölcs is. Vagyis ezek a régi eszményei a nyilvánosságnak, ezek a régi eszményei, ezek nem enyésztek el teljesen a mai világban sem, ahol úgy tűnik, hogy ezek mind megbuktak. És én azt gondolom, hogy azokban az emberekben, akik tudást szereznek a Matthias Corvinuson, miért ne lehetne abban bízni, hogy az igazság oldalára állnak?
Bízzunk ebben, és ugyanakkor a régi eszmények mellett beszéljünk az új trendekről is, mégpedig a közösségi médiáról, az internetről és a világhálón terjedő információkról, amelyben szintén erőteljesen megjelenik a politikai kép párttól, oldaltól függetlenül. A fiatalok körében, de nem csak, mekkora szerepe lehet a közösségi médiában történő információ átadásnak, felszólításoknak?
Nagyon nehéz dolog. Itt is az volt, hogy eleinte hatalmas optimizmussal fordult a világ az internet felé, és azt gondolták, hogy az internet elterjedésével a diktatúráknak leáldozik, hiszen ugye Kannak az Örök béke című könyvének mi az alapgondolata? Az, hogy ha a nyilvánosság kinyílik, ha szabad lesz a sajtó, akkor nem lesznek háborúk, mert az embereknek sokkal több sütnivalójuk van ahhoz, hogy az uralkodók hazugságait és úszítását elhiggyék, hogyha teljesen szabadon hozzáférnek az információhoz. Ugyanezt éltük át az internet megjelenésével és a közösségi média megjelenésével. Ehhez képest azt látjuk, hogy az emberek információs buborékokban élnek. Én egy olyan információs buborékban élek, ami azt sugallja, hogy a rengeteg ember pont ugyanúgy gondolkodik, mint én. Ön is egy információs buborékban él, a nácik is egy információs buborékban élnek, és a nacionalista maszlagot elhívő emberek is egy információs buborékban élnek, és ez azt jelenti, hogy a nyilvánosság szétredezik. Ugye az volt a 20. század végéig, meg a 21. század elejéig a trend, hogy vannak egészen biztos forrásai a tudásnak. Vannak tekintélyes újságok, vannak tekintélyes médiumok, mint a BBC. Ezeknek hinni lehet. Most eljutunk odáig, hogy senkinek és semminek nem lehet hinni, és terjednek az álhírek, a legelképesztőbb összeesküvés elméletek. Meglátjuk, lesz ebből.
információs buborékok célja a politikai alakulatoknak, pártoknak, hogy a választókat bezárják egy számukra, már a pártok számára kedvező buborékba, ahol a saját üzeneteiket tudják különböző módon, különböző csatornákon, embereken keresztül lényegében sablonra lebontva tálalni és beinjektálni nekik?
Hogyne, természetesen. És egyébként a magyar politikában egy új jelenség. Tehát a legutóbbi választásokra a Megafon nevű kormányzati blogok és megmondó emberek, videók hálózata, és a Megafon alá újabb és újabb ilyen kisebb intézmények kerültek be, és milliárdos, állítólag nem tudom ellenőrizni, több milliárdos költségvetéssel működnek, és mérések szerint ugye a magyar kormánypárt úgy működik, hogy a közvéleményt folyamatosan, nagyon-nagyon alaposan és profi módon méri. A mérések szerint ezek hatékonyak. Tehát ugye egyrészt a feladat az, hogy felépíteni azokat a buborékokat. Itt mindenek előtt a vidéki Magyarországra gondolunk. Van egy nagy választói átrendeződés Magyarországon. Minél polgárosultabb, minél egyetemibb egy magyar város, annál kisebb a kormánypárt befolyása, és minél távolabb megyünk a tudásközpontoktól, annál nagyobb a befolyása. Tehát egyrészt ugye a vidéki Magyarország több milliós tömegére egy közös ilyen politikai buborékot borítani. Én úgy szoktam egyébként, az én személyes kifejezésem az, hogy egy információs acélkupolát a fél országra ráborítottak. Másfelől pedig ugye a másik buborék alá pedig bejutni, és erre is megvannak az eszközök. Hát ilyen például az 508 milliós bizonytalan eredetű juttatás, amelyet a főpolgármester megkapott a miniszterelnöki kampány idején. Tehát tényleg vannak érdekes pillanatok, csak ugye az én felfogásom szerint egy demokratikus politikusnak 20 fillérrel is el kell számolnia. Itt azért vannak ilyen érdekes összegszerű különbségek, hogy mennyit jelent 500 millió és mennyit jelentenek a milliárdok. De ugye ez jó lehetőség arra, hogy a kormányzati propaganda bejusson a vele nem rokon szenvező emberek agyába is.
Ha valamit túl sokszor mondunk, túl gyakran ismételgetjük, akkor vagy mindenki elhiszi, vagy egy idő után már senkit nem fog érdekelni, és nem veszik komolyan azt az információt, ami abból a forrásból származik. Melyik út állhat akkor most Magyarország előtt?
Van egy nagyon jó szöveg, valahol olvastam, méghozzá egy kelet-európai, egy orosz politológusnak a szövege. Ez a szöveg, ez egy erdélyinek, különösen az önnél idősebb generációknak, ugyanúgy, vagy még inkább érthető, mint egy magyarországinak. A szöveg az úgy hangzik, hogy a televízió és a hűtőszekrény vitájában mindig a hűtőszekrény győz. Tehát ha a televízióban, a rádióban, blogvilágában, az új médiumokban azt hallom ezerrel, hogy ez a világ minden világok legjobbika. Az én életemnél boldogabb élet nincs egyáltalán a Földön, és az én családom körülményei azok ideálisak. És utána pedig körülnézek, és azt látom, hogy ez nem egészen így van. Tehát azt mondják, hogy a boltok roskadásig teli vannak, mindenki megengedheti, hogy úgy fogyasszon, ahogy csak akar, és hazamegyek, és kinyitom a hűtőszekrényt, és üres a hűtőszekrény, és leülök a fotelba télen, és azt érzem, hogy fázok, mert nincs a lakásomban fűtés, akkor abban a pillanatban a propaganda éle kicsarbul, és a televízió, illetőleg a hűtőszekrény vitájába hirtelen a hűtőszekrény győz van.
Hogyha itt élelmiszerről beszélünk, a műsor folyamán többször szóba hozta a kommunizmus, kommunista párt és a Fidesz közötti hasonlóságokat. Tekinthető, most kimondottan a média szempontjából kérdem, a Fidesz a kommunista rendszer utódjának, tovább folytatásának?
Én soha nem azonosítom a Fideszt a kommunista rendszerrel, egyáltalán nem. Én soha nem beszélek Magyarországon diktatúráról. Én egy autokrata rendszerről beszélek, nem pedig diktatúrákról. Én azt gondolom, hogy egy nagyon lusta gondolkodást jelez, amikor történelem különböző produktumait egymással azonosítjuk. Tehát a nácizmus meg a fasizmus két nagyon különböző dolog volt. A bolsevizmus és a nemzeti szocializmus végtelenül különböző dolog volt. Kádár rendszer és az Orbán rendszer nem azonos. Vannak párhuzamok. Tehát azt gondolom, hogy Orbán nagyon sokat tanult a Kádár technikáiban. És egyébként pedig van egy pont, ahol nagyon nagy a hasonlóság, ez pedig pont a propaganda. Tehát a náci, a kommunista és az autokrata propaganda az nagyon hasonlít. Tehát a náci propaganda, a kommunista és akár a magyar hetsajtónak a karaktergyilkos szövegei teljesen hazug vádakkal van. való gyalázkodás, hogy magyar politikusokat hadházi körül egy ember haláláért tesznek felelőssé. Nem csak vele történt ez meg. Ezek a technikák rettenetesen hasonlatosak, de a rendszerek azok megkülönböztetendők.
Média, közmédia, új média, közösségi média. Mi lehet akkor a jövő Magyarországon a különböző sajtóorgánumok számára? Marad a jelenlegi állapot? Fent tudnak-e maradni a független sajtótermékek? Vagy mit hozhat akkor a jövő?
Komorocsi Géza barátom, aki asszirológus és középkelet tudósa, az amikor valaki azon nyafogott, hogy úristen, ez a rendszer már tizenvalahány éve fönn van, mire ő megvonta a vállát és azt mondta, hogy az asszír birodalom is megbukott, eltartott egy darab ideig. Tehát az, hogy ez a rendszer nem maradt fenn, ez ugyanolyan biztos, mint hogy az asszír birodalom sem maradt fent, és az, se az óegyiptomi, sem a babiloniai egyéb birodalmak nem voltak örökéletűek. Hogy mik a kilátás, azt nagyon nehéz megmondani, mert azt meg egy Woody Allen nevű másik szaktudós mondta, hogy a jóslat az mindig bizonytalan, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. A becsületes válasz az, hogy nem tudjuk, hogy mi jön. Amit biztosan tudok, hogyha most mondjuk maradunk a média problémájánál, hogy akkor, amikor a rendszer megbukik, akkor hogyan lehet majd Magyarországon közszolgálati médiumokat működtetni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert ugye ezeknek vannak személyi feltételei. Azok az emberek, akik kiváló újságírók, akik értették a közszolgálati médiumokat, azok nagyrészt már kiköltöztek a temetőbe, a fiataloknak meg nem volt alkalmuk még megtanulni. Hogy itt mi lesz? Én azt gondolom, hogy a szabad hang, a nyilvánosság, a független, demokratikus nyilvánosság iránti igény az eltiporhatatlan. Az egyszerűen antropológiai sajátossága az emberi lénynek, hogy törekszik a jóra, és jobban szeret szabadon élni, mint szolgaként. Legalább és van egy igény még a szolgákban is arra, hogy lerázzák magukról az igát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó esélyei vannak egy szabad, demokratikus és szolidáris Magyarországnak, de azt egyikünk se tudja megmondani, hogy ez az új ország ez hogy fog létrejönni. Én azt gondolom, hogy mégis jósolni kell, azt gondolom, hogy ez eléggé hirtelen fog bekövetkezni. Tehát ugye vannak ilyen hasonlatok, vagy párhuzamok, mondom, nem hasonlítjuk össze a kommunizmust a jelenlegi autokrata rendszerrel, de 1956. október 23-án reggel, ugye Rákosi Mátyás nem egészen önkéntesen gyógykezelésre ment a Nagy Szovjetunióba, valahol, jól emlékszem, a Krimben tartózkodott. Gerő Ernő pedig a fekete szolgálati csajkájába teljes léleknyugalommal becsücsült, és bement a pártközpontba aktát tologatni. Nagy Imre pedig egy badacsonyi szüreten vett részt, mert egy fürdő látogatáson megismerkedett egy badacsonyi szőlősgazdával, aki október 21-ére, 22-ére meghívta szüretre Badacsonyba. Tehát Nagy Imre Badacsonyban szüretel. És közben összeomlott aznap október 23-án a rendszer. Nagy Imre október 23-án hajnalban hallotta, hogy valami van Pesten, és taxival rohant fel Budapestre. Tehát ezek a dolgok tudnak hirtelen megtörténni.
Majtényi László, köszönjük, hogy a mai napra kész vendége volt, és vállalta a beszélgetést.
Köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára a Naprakész. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!